kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Kulturális és Innovációs Minisztérium azt a kormányrendeletet, amelynek célja a már meglévő és népszerű otthonteremtési célú támogatási konstrukciók összehangolása a szeptemberben induló fix 3% kamatú államilag támogatott lakáshitellel, közölte a tárca a Magyar Távirati Irodával. Közleményükben azt írták, a jogszabálytervezet fő célja, hogy az első lakástulajdon megszerzését segítő fix 3%-os lakáshitellel akár egyszerre legyen igényelhető a Csok Plusz vagy a Falusi Csok kamattámogatott hitele is. Az új intézkedés további több ezer családnak nyújthat segítséget otthonteremtési céljai megvalósításában, emelték ki. A Közszolgálati Média Akadémia Alapítvány újra meghirdette nagy sikerű tehetséggondozó programját, amely egyedülálló lehetőséget kínál a média szakma iránt érdeklődő fiataloknak. A program gyakorlatorientált képzést nyújt Magyarország legnagyobb médiavállalatánál. A jelentkezéseket augusztus 8-áig fogadják. A 3 hónapos tehetséggondozó program során a résztvevők elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek. A televíziós és rádiós műsorkészítés, az online tartalomfejlesztés, a sportújságírás, valamint a műszaki háttérmunkák területén. Még pályázhatnak a kistelepülési önkormányzatok a helyi közvilágítás korszerűsítésére. A kormány az új felhívással az 5000 fő alatti lakosú települések beruházásainak megvalósítását segíti. A pályázatok támogatására 18 milliárd forint áll rendelkezésre. A maximálisan pályázható támogatási összeg 50 millió forint. A támogatás vissza nem térítendő. Az önkormányzatok július 14-e és augusztus 31-e között nyújthatják be a pályázatokat. A kiírás elérhető a www.kormány.hu, a www.magyarfaluprogram.hu, valamint a www.nffk.hu weboldalakon. A nyugdíjasok élelmiszerutalványait október 15-éig kézbesíti a posta, mintegy 2,3 millió nyugdíjasnak. A Magyar Posta ZRT azt közölte a Magyar Távirati Irodával, hogy az élelmiszerutalvány szeptember 1-e és október 15-e között kézbesíti az irányító számok emelkedő sorrendjében a több mint 2,3 millió nyugdíjasnak. A kézbesítés, illetve a kézbesítési kísérlet azon a címen történik, amely a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósító igazgatóságánál nyilvántartásban van. Ha a címzett vagy a meghatalmazott a kézbesítés pillanatában nem tartózkodik otthon, a letéti postahelyen lesz lehetőség átvenni a juttatást 10 munkanapon belül. Elindult a pótfelvételi, legkésőbb augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, közölte az Oktatási Hivatal a Magyar Távirati Irodával. Azt írták, pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki az Oktatási Hivatal. A tájékoztatás szerint idén több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben alap, mester, osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A hivatal felhívta a figyelmet arra is, hogy a pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére lehet jelentkezni a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben 2025. augusztus 7-én éjfélig. Híreink végén az időjárásról. A közepesen vagy erősen felhőség mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. A csapadék súlypontja napközben kelet felé tevődik, így a nap második felében főként a keleti országrészben van esély zápor-zivatar kialakulására. Az északnyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 32 fok között várható. Délkelet-kelet felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük asztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. Baráti beszélgetés, kártyaparti vagy társasozás, esetleg kellemes borozás. Ilyenkor biztosan előkerülnek a finom sós sütemények is. Ezek receptjei közül válogatunk Süye Károlyné, Klárika néni segítségével.
Minden családban van valami kedvenc, amit szinte majdnem minden alkalommal sütnek, de azért a változatosságra is törekedhetünk, és nagyon sokféle, már csak formára is nem egyféle sósütemény van, hanem nagyon sok. És hát azt is tapasztaltam, hogy nem mindenki szereti az édes süteményt, de ugyan szívesen fogyasztanak sósüteményt, és főleg különböző családi alkalmakkor, ünnepekkor mindig vannak olyanok, akik a sósat részesítik előnybe, tehát mindig szoktam azt is készíteni. Formára is igen változatosak a sósak, hát ugye a pogácsa, akkor a rúd vagy stangli alakú, a kifli alakú, akkor a különböző perec alakú, kocka alakúra is vágják, vagy rombusz alakúra, attól függ, hogy milyen. És hát ízesíteni is nagyon sok minden lehet. Azon kívül ugye, hogy liszt, zsiradék, tojás, tejföl, egyéb ezek az alap dolgok, de ezen felül még lehet a tepertős változata, különböző magvakkal is dúsíthatjuk őket, de mostanság újra, de már erről egyszer beszéltem, a medvehagyma is akár a pogácsába, akár kiflibe használható, tehát tényleg változatosan lehet elkészíteni, és én mostanában azt tapasztaltam a kislány unokáimnál, hogy a édes sütemény van, ugyan kiveszik a tányéról, beleharapnak és leteszik. De viszont, ha sós van, akkor nekiülnek és falatoznak. Most például legutóbb sóstanglit vittem, és megkínáltam őket, elvették tőlem a dobozzal, és úgy nekiültek, hogy alig maradt a doboz alján, két kicsi megette. Viszont Eszter, mikor még másfél éves sem volt, és akkor költöztek el Dunakeszire, és mikor vártak az állomásnál, megállt, és nagyi, pogácsát kérek, és nem ment egy tapottat sem arrébb, amíg nem került elő a táskából a pogácsa, tehát majdnem ez volt a belépőm hozzájuk, hogy pogácsát kellett vinni, hát most már azért ezt ennyire így nem követelik ki, de szeretik, most is azt tapasztaltam, hogy jobban megeszik a sósat, és azért ez is úgy, ugyanúgy, mint minden más, amit otthon készítünk, olyan különleges adalékanyagokat nem tartalmaznak, mint amit az üzletbe lehet megvenni. Sajnos vásárlásnál kevés időnk van arra, hogy elolvassuk, hogy mi minden adalékanyag van benne. Én most csak úgy egy példaként mondom, hogy most vettem egyfajta kenyeret, és hát olyan sok volt a felírás rajta, hogy otthon elolvastam. És hát közel 40 adalékanyag volt benne a kenyérbe. Hát akkor a süteményekben, ami még tovább eláll, szóval egyszerűen nem tudom, hogy ennélkül már semmit nem tudunk venni a boltba, de hát amit magunk készítünk, azt tudjuk, hogy mit rakunk bele. Ezért fontos az, hogy ezt is megtanulja egy háziasszony, hogy hogyan tud gazdálkodni, és nem beszélve arról, hogy a sósütemények nagy része nagyon jól bírja a fagyasztást, fagyasztóba eláll, tehát akár előre is elkészíthetjük, vagy ha egyszerre nagyobb adagot készítünk, akkor ha van helyünk természetesen a fagyasztóba, akkor elővesszük, és akkor olyan, mintha friss le, akkor sült volna aznap.
Igen, meg valahogy úgy vagyunk, hogy az édes süteményeket azok mindig valami családi ünnephez, vagy egyéb nagy ünnepekhez kötjük, és azt viszonylag ritkábban is készítjük. Viszont ezeket a sós készítményeket, pogácsákat, ezeket egész héten is akár fogyasztja a család, ha éppen úgy jön ki a hétvégi sütés. Igen, hogy hát hétköznap is van, aki este neki ugrik, és süt egy
tepsivel. Hát ropi helyett is, vagy azok, amit egyébként meg este a tévénél szoktak ropogtatni, hát már egyes cukrászdák így árulják például a sóstangliukat, hogy tévéropi. Vékonyabbra vágják, és akkor az alapanyag ugyanaz. Múltkorában a lányomék voltak egy esküvőn, és nagyon finom pogácsa volt. Gouda, úgy kell írni a sajtot, ez egy holland sajt, ezzel volt, alul felül sajt volt. És hát hoztak is nekem Pestről egy cukrászdába vették, nem mondom meg mennyiért, mert nagyon borsos ára van, bár az alapanyag sem olcsó, mert vaj kell hozzá, túró, tehát az alapanyag sem olcsó, amit készítünk. Hát nekem most csak egy negyed kiló túróm volt otthon, és ahhoz számítottam a többi alapanyagot, és elkészítettem, hát mondhatom, hogy verte a több ezer forintos pogácsát, már így a kilóját, és akkor ezt szeretném most megosztani. Ehhez kell egy, hát a negyed kiló túróval, negyed kiló vajjal készítettem, 72 darab jó, ilyen közepes nagyságú pogácsa lett belőle, tehát ez igazán elegendő egy családnak, sőt, én még ebből le is fagyasztottam, a másik gyerekekhez is vittem, tehát nem csak mi a közvetlenül ettük meg, vagy fogyasztottuk el, sőt, még van belőle. Tehát szükséges hozzá 25 dek a túró, 25 dek a vaj, ehhez csak a vajat javaslom, és hát 30 dek a liszt, de egy kicsivel több kellett hozzá, ennek a fele rétes liszt legyen, egy másfél dek a só, két tojás sárgája, a fehérjére is szükség lesz, de a tésztájába az megy, és amit én azelőtt készítettem, ilyen túrós pogácsát, ahhoz nem ért semmilyen fújtatóanyagot, hogy sem sütőpot, sem élesztőt, nem mondom, én most egy kevés élesztővel kipróbálom, tehát ehhez a mennyiséghez olyan két dekányi élesztőt tettem, viszont egy aktíviát és egy jó nagy kanál tejfölt meglangyosítottam, abba tettem egy csapott kanál cukrot, és ebbe morzsoltam az élesztőt, meg tettem rá egy-két kanál lisztet, és egy ilyen kovászt készítettem hozzá, és úgy dolgoztam össze. Ezt követően beraktam a hűtőszekrénybe egy fél órára, aztán elnyújtottam, és amikor elnyújtottam, megkentem a tetejét a tojásfehérjével, és akkor úgy hajtottam. Ezt még egyszer megismételtem, tehát közben hűtőszekrénybe raktam, elmentem vásárolni, és akkor utána szaggattam ki. Na most a sajt nincs a tésztájába, viszont alul felül sajt van. Na most hogy kerül alulra a sajt? Nekem most nem volt ez a holland sajtom otthon, hanem volt füstölt sajt, trapista sajtom és másik trapista sajt is. Ezt a kettőt összekevertem, és a maradék tojásfehérjébe egyenként a készpogácsákat belemártottam a tojásfehérjébe, és úgy a reszelt sajtba, és ettől így ráragadt az aljár, és úgy raktam le a sütőpapírra a vérelt tepsibe, és majd a tetejét megkentem felvert tojással, arra viszont a sajtot nem a finom sajtreszelőn reszeltem le, hanem az alma reszelőn. Előtte bevagdostam ugye a pogácsát ilyen jó éleskéssel mélyen, ilyen kocka vagy négyzet alakúra, és akkor úgy megkentem tojássárgájával rá ezt a sajtot, és akkor 200 fokos sütőbe sütöttem. Hát nagyon-nagyon finom pogácsa lett belőle, és akkor ebből fagyasztottam is le. Ezt javaslom mindenkinek, ez egy nagyon ünnepi, lemondom, tehát nem bárha csak mondjuk egy olyan levest főzünk, hogy egy húsos babgulyás, vagy bár, vagy gulyásleves, és ahhoz készítünk ilyet, akkor biztos jól lakik a család, mert annyira eteti magát ez a pogácsa, hogy nagyon megéri ezzel. Hát akkor már pogácsával kezdtem, maradjunk a pogácsa dolognál is, ugye ennek is többféle változata lehetséges a pogácsáknak, attól függ, hogy mi kerül bele az alapanyagokon kívül. Hát van egy extra elnevezésű pogácsám, ezt a túrós pogácsát, meg finom, nem is tudom milyen extrának mondtam már, rendkívüli finom, tényleg, majd még adok neki egy nevet úgy utólag. Tehát most az extra pogácsáról mondanám el a hozzávalókat, aztán majd az elkészítését. Ehhez én 1 kiló lisztet szoktam, de feléből is meg lehet csinálni. 40 dek a margarin, 10 dek a zsír, lehetőleg házi zsír, 4 deci tejföl, 5 dek a élesztő, 2 csomag sütőpor, na most ilyen ritkán van, hogy élesztőt is, sütőport is használjunk, de így, hogy sütőport teszünk bele, nem szárad ki annyira a pogácsa. 3 darab tojás, plusz 2 darab kell a kenéséhez, 1 csapott evőkanál só, 2 evőkanál porcukor, és 6-8 darab kocka sajt. 20 deka trapista sajt, vagy szezámog a tetejére, tehát ez attól függ, hogy mit rakunk a tetejére. Hát itt a tejfölt meglongyosítjuk, tehát itt nem tejet használunk. Belekeverjük a porcukrot, belemorzsoljuk az élesztőt, és felfuttatjuk. A margarint, a zsírt, a kocka sajtot, a liszttel összemorzsoljuk, hozzáadjuk a sót, a sütőport, a 3 darab tojást, és a már felfuttatott élesztőt. Az egészet összegyúrjuk, rétes tészta keménységű lesz. Elnyújtjuk a tésztát, és 3-szor meghajtogatjuk, közben 20 percig pihentetjük. Na most itt megállok egy pillanatra. Ez az eredeti receptbe, ezt a szuhokáló unokatestvéremtől, Erzsikétől kaptam, és abban nem volt, hogy hajtogatjuk. És még édesanyám élt, amikor egyszer ott sütöttem nála, és később kelt fel, mint én, és megállt az ajtóba, hogy hát én ezt a pogácsát azt mondja, meghajtogatnám. Hát mondom, majd ha édesanyám süti, majd meghajtogatja. Kicsit úgy nem is tetszett akkor hirtelen, hogy most kell föl, azt miért szól bele. De azt elgondolkodtam rajta, hogy igaza lehet, hogy egy pogácsának sem árt, hogyha hajtogatjuk, mert annál rétegesebb lesz, és könnyebb az egész, mert minden hajtogatásnál levegő is jut hozzá, és akkor nem olyan lesz, hogy fejbe lehet verni valakit, hanem könnyű, friss. Hát még akkor aznap meg is csinált. Tehát utána úgy folytattam én is, hogy elnyújtottam, meghajtogattam, mert még jókor szólt bele, és azóta erre mindig úgy visszaemlékszem, ahányszor ezt csinálom, hogy milyen igaza volt édesanyámnak, pedig először nem tetszett, hogy beleszól. Aztán újra elnyújtjuk, tehát ezt 3-szor egymásra hajtogatjuk, és így pihentetjük. Amikor már megtörtént ez a 3-szori elnyújtást, előkészítünk 4 darab tepsit, mert annyira lesz most szükségünk, az aljára sütőfóliát helyezünk, és a tésztát körülbelül 1 centi vastagra elnyújtjuk, a tetejét 0,5 centiméterenként nézet alakúra beírdaljuk, és 5 centi átmérőjű pogácsaszaggatóval kiszúrjuk, tepsibe rakjuk. a hulladékot, ami kimarad, összegyúrjuk és újra szaggatjuk. Ha már a pogácsa tepsibe van, akkor az összes, akkor megkenjük a felvert tojással, megszórjuk reszelt sajttal vagy szezámmaggal, és én akkor szoktam a sütőt begyújtani, és 15-20 percig előmelegítem, a sütőbe teszem, és körülbelül 20 percig 200-220 fokon sütjük. Ezt meleg sütőbe kell sütni, mert nagyon sokára fog, és szétfolyik a tepsibe. A tepsibe hagyjuk kihűlni, majd kosarakba vagy szakajtóba rakjuk, és úgy kínáljuk. Ebből a mennyiségből olyan 90 darab pogácsa lesz, és hát ami aznap nem fogy el, én azt leszoktam fagyasztani, és amit már mondtam többször is, hogy egy óra múlva már szobahőmérsékleten úgy kiolvadt, hogy olyan, mintha aznap sült volna. Ezt is érdemes kipróbálni. Tinyóni Erzsikétől, akitől ezt a receptet kaptam eredetileg, ő azt mondta, hogy vittek magukkal Erdélybe, és még haza is hoztak, pár napig voltak ott, vagy egy hétig, és még haza is hoztak, és még akkor is finom volt, pedig nem volt hűtőszekrénybe, meg mély hűtőbe, de még akkor is finom volt. Na most ebbe a pogácsába én már raktam medvehagymát is. Akkor lehet, hogy egy icip, hát főleg ha fagyasztottat használok, mert azért az enged levet, akkor vagy ki kell nyomni, vagy egy icipicivel több részre van szükségünk, de úgyis nagyon finom medvehagymával is. Akkor édesanyámnak volt egy olyan pogácsa receptje, amit elég gyakran sütött, és ha valahová kellett neki vinni, mert szokott, ugye, a kisbabát látogattak, temetésre is sütögetett többször, főleg a rokonságba halt meg valaki. Én neki ez a, mit most elmondok, ez a pogácsa, a hozzávalókat mondom először. 50 deka liszt, 15 deka margarin, egy tojás, 2 deci tejföl, 2 deka megfuttatott élesztővel, egy evőkanál porcukor és egy kávés kanásóval könnyű tésztát gyúrunk. Ezt 2 óra hosszat pihentetjük, ezt is 2-szer nyújtjuk, hajtjuk, és kiszaggatjuk pogácsa szaggatóval, megkenjük tojássárgával, és forró sütőbe tesszük. Ő erre nem tett semmit, a tetejére sem sajtot, sem szezámmagot, és mindig nagyon jó, könnyű, finom pogácsája volt. És hát amit, azt hiszem már ezt említettem egyszer, visszanéztem a jegyzeteimet, az omlós vajas pogácsa. Ez csak úgy emlékeztető a hozzávalókat elmondom, mert az elkészítése majdnem ugyanaz. 50 deka sima liszt, ehhez vajat használok, 25 deka vaj, 2 tojás sárgája, 2,5 deka élesztő, 2 deci tejföl, 1 kávéskanál só, 1 evőkanál porcukor, és ehhez 1 evőkanál rum szükséges. Az elkészítésénél pedig ezt a tésztát előző este kell elkészíteni, és nylon zacskóba berakjuk a hűtőbe, és másnap deszkán kinyújtja, egy picit hagyjuk, hogy ne legyen annyira merev a tésztánk kint, és elnyújtjuk, és ugyanúgy kiszaggatjuk. Ezt megtölthetjük egy finom sajtkrémmel is, mert majdnem elválik a felénél, még szét is lehetne törni ezt a pogácsát. Ezt nem olyan nagy pogácsa szaggatóval szoktam, kisebbel, hogy kis jó följön, és akkor ha ketté vágom, megtöltöm ezzel a kis sajtkrémmel, és akkor megforgatom a szélét még, ami kilóg a sajtkrémből egy reszelt sajttal. Ez is egy nagyon mutatós, finom, szintén fogyasztható, ez már egy kicsit olyan ünnepibb alkalmakra szoktam készíteni ezt a pogácsát. És akkor a varrónőmtől kaptam egy olyan pogácsa receptet, amibe olvasztva kell a margarint belerakni, tehát nem összemorzsolni, tehát ehhez a hozzávalók. Nevezhetem úgy, hogy Julika pogácsája, 50-60 deka liszt, egy csapott evőkanál só, egy kocka margarin, tehát egy 25 dekás margarin, 2,5 deci tejföl, 15 deka sajt, 1 deci tej, 5 deka élesztő, egy egész tojás, és plusz a tetejére is egy tojás majd megkenni. A margarint felolvasztva tesszük hozzá, az élesztőt felfuttatjuk a tejbe, és akkor hozzárakjuk a többi hozzávalót a liszthez, amit előzőleg ugye beleszitálunk egy tálba. Mindig szitáljuk a lisztet a tészták elkészítésén, és ahogy ezt összeállítottuk, összegyúrtuk, ennek nem kell pihenni, rögtön lehet nyújtani, és közepes szaggatóval zsírozott tepsibe, illetve hát én mindig sütőpapírt használok. A tetejére felvett tojást kenünk, és 170 fokos sütőbe 15 percig sütjük. Ez is egy nagyon finom pogácsa, érdemes kipróbálni, és hát ezt főleg akkor szoktam, amikor nincs annyi idő, hogy nem kell nyújtogatni, nem kell rá várni, hanem egy szuszra elkészíthető a gyúrással, a kiszaggatással, a sütéssel együtt. És hát ez is egy nagyon finom, finom pogácsa, érdemes ezt is elkészíteni. És akkor jön a sajtos rúd.
A másik nagy kedvenc.
Igen, ezt stanglinak is hívjuk. Hát most ez lett a sláger nálunk, ez pedig a könyvtáros Erzsikétől kaptam ezt a receptet, és ehhez a hozzávalók, tehát ez még árban sem olyan elképesztő, mert körülbelül 1000 forint. Egy fél kiló liszt, mondjuk margarin kell hozzá, bőven 40 dek a margarin, 2 tojás sárgája, 2 deka élesztő, egy kis doboz tejföl 3/4 része, de én bele szoktam az egészet tenni, 30 deka reszelt rapista sajt, egy csapott evőkanál só és egy egész tojás kell a tetejére. Tehát a lisztben elmosoljuk az élesztőt, így írja, de én megcsinálom ugyanúgy kovásznak. Felmelegítem, meglangyosítom a tejfölt, és abba belemosolom az élesztőt, és teszek hozzá cukrot, meg egy kis lisztet, és akkor a margarint a liszttel szépen eldolgozom, elmorzsolom benne, belerakom a tojás sárgáját, a reszelt sajtnak a felét, a sót, és a felfutatott élesztőt. Érdemes az élesztőt felfuttatni, mert ezt már mondtam máskor is, hogy amiben csak úgy tesszük bele az élesztőt, akkor élesztős íze van. Ha felfuttatjuk, akkor ezt a élesztő ízt én legalábbis soha nem érzem, de ha nem futtatom fel, akkor mindig érzem. És akkor ez is már rögtön jól összegyúrjuk, könnyen kezelhető tésztát kaptunk, és lisztezett nyújtódeszkán kinyújtjuk, a tetejét megkenjük egy egész tojással, és a reszelt sajt másik felét jól rányomkodjuk, és akkor kezdjük keskeny csíkokra vágni, derejemetszővel, és egyforma nagyságúra daraboljuk szét. Na most nekem nem olyan jó a szemmértékem, én ezt tudom magamról, tehát én szoktam csinálni egy kemény kartonból ilyen nagy vonalzókat is magamnak, 10-12 centis, és akkor azt teszem oda, akkor biztos, hogy egyenletes, sőt úgy szoktam, hogy mert ez én általában 1 kiló lisztből csinálom meg, és akkor ketté veszem, és ami a szélén ilyen össze-vissza, tehát nem pontosan tudja az ember úgy elnyújtani, azt én képes vagyok még egyszer összegyúrni, és akkor már csak a legutolsóból marad egy-kettő olyan, ami nem formás, azt, hogy én azt gyorsan megesszük, úgyhogy az nem kerül a tányérra. És akkor ezt is 180 fokos sütőbe sütjük, és sütőpapírral bélelem, nem zsírozom a tepsit. Hát ezt nevezem én a tévéropinak. De elég vékonyra, olyan kisúnyi vastag szélesre vágom csak el. Mondjuk elég sokáig tart, mire berakja az ember, de hát nem kell túl nagy távolságot hagyni. Egy picit nő, de nem nő össze. Tényleg nagyon finom. Ilyet is láttam már cukrászdába, de az is finom, nem mondom, de azért ez egy különlegesebben finomabb, és nincs úgy kiszáradva. És ez akár másfél hónapig is eláll, vagy még tovább, egy jól zárható dobozba. És nem érződik rajta egyáltalán az, hogy ez nem most tegnap sült, vagy tegnap előtt, vagy aznap. Jó, omlós, ropogós, Tehát nagyon szeretem csinálni. Van még egy olyan receptem, amit valamikor még, mikor dolgoztam, Pirikétől kaptam tiszapüspökibe való, de nem jut eszembe a másik neve. Ez is olyan sós, hogy előző nap kell begyúrni, előző este. Nagyon egyszerű megjegyezni, mert 25 deka liszt kell hozzá, 25 deka margarin, 8 deka sajt, 1 evőkanál ecet, és 6 evőkanál hideg víz. Ezzel összegyúrni, és másnap kell ugyanúgy elnyújtani, és akkor megkenni a tetejét tojással, és ugyanolyan attól függ, hogy milyen nagyokat akar az ember, 6 centis vagy 10 centis, tehát olyanra elvágjuk. Na most a sós ezeknek a stangliknak a tetejére nem csak sajtot tehetünk, hanem változatosan különböző magvakat, szezámmagot, lemmagot, durvára őrölt diót, én például azzal nagyon szeretem, de tehetünk rá egészen mákot is, de mindezt, amikor megkentük először tojással, és akkor rátapad reszelt sajtot, füstölt sajtot nem célszerű a tetejére rakni, mert az keserűvé válik, ha egy kicsit megkapja. Sötétebb is lesz, úgy néz ki, mint hogyha ha megégett volna a teteje, pedig nem égett meg. Egy időben ezt nagyon sokat sütöttem, és a lányomnak ez volt az egyik kedvence, hogy olyat süssél már, amilyet a Pirike néni mondott. Hát a stangdikból ezeket szoktam zömmel készíteni, de van, ezt is mástól kaptam, ezt a sajtos rudat. Hát ez is alapanyagban 60 deka liszt, 40 deka margarin, 2 deka só, 20 deka reszelt sajt, 4 tojás sárgáját ír, és 2 deci tejfölt. Ezeket összegyúrjuk, és itt a sajt fogja felfuttatni. Az előző receptnél az ecet adja meg ezt a dolgot hozzá, akkor van, ahol a sütőpor, de itt pedig csak a sajt, és meg 2 deci tejföl kell hozzá, úgyhogy ezt is, ha összegyúrjuk, nem is kell, hogy álljon, már is lehet nyújtani, és utána kivágni hosszú stangli formára.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a pogácsák és sajtos stanglik készítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Azért is szeretem az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlatot, mert sok olyan emberrel van lehetőségem találkozni, beszélgetni, akikkel egyébként lehet, hogy nem sodorna össze az élet, és nem is figyelnék fel az ő jelenlétükre. Így például mai műsorunk vendége is, Viennai Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösség egyik tagja, Bálint testvér is ilyen, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök rádiónk mikrofonjánál, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Ugyanúgy, ahogy számomra maga a habitusotok volt ismerős, de a közösség nem, szerintem rádióhallgatóink sem biztos, hogy tudják, hogy egy 10 éves alapítású szerzetes közösségről van szó. 10 év még nem túl nagy idő, ugyanakkor meg egy lehetőség, úgy gondolom, ha már 10 éves évforduló, arra is, hogy tekintsünk vissza erre a rövid történetre. Mi hívta életre a közösséget, vagy ki hívta életre a közösséget? Milyen karizma mentén működtök ti?
A mi közösségünkről kell tudni, talán a rádióhallgatók számára az elsődleges, amit mondtad itt a megjelenést, akkor kezdeném azzal, hogy miből áll a mi habitusunk, a mi szerzetesi ruhánk, ugye szerzetesi ruhát szoktuk habitusnak hívni. Ugye van egy bordó skapulári, ez a irgalmasságnak, a szűzanyának a színe, nem a hagyományosan a kék, hanem az a irgalmasság anyjának a színe. A irgalmasságnak nagyon közel áll a mi közösségünkhöz, és ez az egyik megjelenése, erről majd fogok beszélni még a irgalmasság témaköréről, illetve fehér a tunikánk, ami ugye a alapruha, amire elvesszük a skapulárét. A fehér, ez pedig a tisztaságot jelképezi, azt a tisztaságot, amiről majd fogok beszélni, ami megjelenik a Viennai Testvérek, a Tisztuló Lelkekért Közösség, ilyet a nevünkben is megvan. Illetve van egy övünk, amin van egy füzér, ami az imádságunkat tartalmazza, nem kifejezetten rózsafüzér, hanem egy imafüzér, ami napi imádságunknak a jelképe. Alapításról annyit kell tudni, hogy a alapítónk az egy egyházmegyés pap volt. 1999-ben szentelték pappá, és még kispap korában volt egy meghívása arra, hogy imádkozzon a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Már ott megjelent ez nála, hogy valamiféleképpen imádkozni kell ezekért az emberekért, akik ott vannak és nem tudnak belépni a mennyországba. Papként pedig volt egy olyan esete, hogy egy több gyermekes anya bent ragadt egy fürdőszobába, és hát hallotta valamiféleképpen, meghallotta, hogy a gyermekek ott kiabálnak, és nem tudott sehogy beférkőzni, ezért valahogy az erkélyen mászott be, és látta, hogy sajnos a családanya az hát ott fekszik a földön, azért nem tudta kinyitni a fürdőszobának az ajtaját, mert előtte feküdt, és hát elhúzta onnan, és elkezdte újból éleszteni, közben hívta a mentőket, és közben imádkozott érte. Sajnos az édesanyja meghalt, és éjszaka, amikor az előjárónk aludt, megjelent, tehát felébredt az előjáróm, és megjelent az ő arcképe, ennek az édesanyjának az arcképe az ő szem előtt. Folyamatosan imádkozott érte ott az éjszakában, elhalványodott, tehát eltűnt az édesanyjának az arca. És ez volt az egyik dolog, ami úgy vette, hogy ez is egy jel, hogy tisztító tűzben szenvedő lelkekért imádkozni kell. Itt a közösség gondolata még nem jelent meg, csak maga az alap gondolat, hogy hát akkor imádkozzunk valamiféleképpen, ez nagyon fontos. És a közösség gondolata az Párizsban jött. Az előjárónak már volt egy megérintettsége, szeretett volna közösséget, de ez csak az ő belső vágya volt, és azt kérte az Istentől, hogy ha ez neki fontos, és ő akarja a közösséget, akkor legyen egy olyan dolog, egy valami jel, amivel azt elmondja az Isten, vagy kinyilvánítja, hogy ez neki kell, az ő szívének fontos. És igazából, ami elindított ezt az egészet, az, hogy Párizsban sétáltak, és ahogy bement egy templomba, ott Párizsban, azt hallotta az imádságában, hogy amit keresel, ott lesz elől. És előre ment, és ott volt Vianney Szent Jánosnak a szobra. És akkor ugye ő már ismertelet és Vianney Szent János, de kicsit elkezdett utána nézni, és rájött, hogy az ő életében is nagyon fontos volt az, hogy a tisztuló lelkekért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért imádkozzon. Ezek után szintén Párizson belül imádkozott akkor a közösség alapításért, hogy hogyan történjen, és látott egy gyűrűt. Egy gyűrűt, amit most nem tudok megmutatni, mert én ideiglenes fogadalmas testvér vagyok, és még nincsen rajtam, de el tudom mondani úgyis a kedves rádióhallgatóknak, elmegmutatni amúgy sem tudnám, hanem csak meg körbeírni, hogy hogyan néz ki. A gyűrű alul egy V-alakban nyitott, ki van vágva kvázi. Ez a nyitottságot jelképezi, a közösségnek a nyitottságát, azt, hogy befogadó, és nem egy zárt közösség, nem közösség nem lehet zárt, tehát sosem lehet magába zárkózó, nem lehet individuális, hanem mindig egy mások felé nyitott dolognak kell lennie, ami várja azt, hogy bejöjjenek emberek. Ez igaz azokra a szerzetes közösségekre is, akik monasztikusak, hiszen ők bár elvonulnak a világtól, van egy nyitottságuk, pontosan azért vonulnak el a másokért, hogy van, aki engesztel, van, aki más dolgokért imádkozik, de az mindegyikben közös, hogy a nyitottság ott van bennük arra, hogy világ érdekében, a világ bűneiért, a világ engesztéléséért vonulnak el, tehát másokért élnek ők is. A mi közösségünk apostoli közösség, ami azt jelenti, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, ami lelkipásztori jellegűek, ilyen például a zarándoklatok szervezése, ilyen helyekre való kijövetel, lelki vezetés, lelki gyakorlatok vezetése, amit most is lesz októberben, hívjuk szeretettel a kedves rádióhallgatókat is, ez egy ifjúsági lelki gyakorlat lesz, Pócs Petriben lesz nálunk, október 10-től 12-ig, Pócs Petriben, tehát eléggé szertágazó mi lelkiségünk, családokkal is foglalkozunk, van egy családközösség, ami lelki vezetésünk alá tartozik, ez a Családok Jézus Irgalmas Szívében családközösség, ami nem egyenlő a Jézus Szíve családközösséggel, ez egy másik fajta közösség. A közösségről azt kell tudni, hogy az egész családot Jézus Irgalmas Szívének adják, és folyamatosan naponta imádkoznak, és kérik az Istent, hogy ő döntsön, ő legyen a döntéseikben jelen, és a család életében is. És ez úgy zajlik, hogy van egy házi oltár, ami ők berendeznek, ami a számukra fontos tárgyakkal. esetleg erekékkel, és az előtt imádkozik maga a család. Én is egy ilyen családból származok, egy olyan családból, ami felajánlotta magát Jézus irgalmas szívének, és ebből nőtt ki az én hivatásom. Úgyhogy én maga vagyok a tanúság, az én életem, hogy ez egy eredményes, a hivatás születése szempontjából is egy Jézusnak fontos közösség.
Na itt álljunk meg egy pillanatra, mielőtt még a te történetedről beszélgetnénk, vagy erről tennél tanúságot, maradjunk a közösségnél. Azt elárultad, hogy Pócs Petriben lesz október 10-12-én ez a lelki gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy a közösség központi székhelye az Pócs Petri. De hol vagytok ti még megtalálhatóak az országban?
Hát Pócs Petriben vagyunk egyedül megtalálhatóak. Ugye 2015-ben volt a közösségnek az elfogadása. Alapítás az korábbra nyúlik vissza, de a elfogadása az 2015-ben történt. És amit tudni kell erről, hogy a Pócs Petriben azért vagyunk, mert a alapítónk ott plébános, és ott tevékenykedünk. És ott szerencsére olyan helyzet van, hogy ott tudunk lelki gyakorlatokat is szervezni, mert van egy közösségi ház, ami erre alkalmas, és ott lesz most ez a lelki gyakorlat. Hárman vagyunk most összesen. Az alapító, ő a Szenes István atya, van Ákos testvér, ő egy belgyógyász, háziorvos, szakorvos, praktizál, tehát hogy ő világi testvér, és én is világiként tevékenykedek, én pedig hittan tanítok. Ez úgy működik a szerzetesi közösségben, hogy vannak kifejezetten papi szerzetes közösségek, illetve vannak olyan közösségek, ahol világiként, világi testvérként is tevékenykedhet az ember. Ugye ez azt jelenti, hogy oda szentelt életet él, ugye a szerzetességben a szegénység, engedelmesség és tisztaság hármas fogadalmában él, de nincsen felszentelve hoppá, hanem van egy küldetése, amit az előjáró jelöl ki neki, ami valahogy kell kapcsolódjon azzal a karizmával, amit él, hiszen nem lehet ellentmondásban nyilván az ő oda szenteltsége, meg az ő élete. Tehát például Ákos testvér esetében az, hogy ő belgyógyász szakorvosként dolgozott, de nem tudta annyira összeegyeztetni a orvosi hivatását a szerzetességgel, egészen egyszerűen azért, mert nem tudott emberekkel foglalkozni, hanem ilyen nagyon gyorsan peregtek a dolgok, és futószallagon ment a dolog, és nem tudott emberekkel foglalkozni, és ezért váltott háziorvosi praxisra, mert ő emberekkel szeretett volna találkozni, embereknek akart segíteni, és embereknek akart fizikai segítséget nyújtani, és hogyha felajánlani a lehetőséget, hogyha meg úgy élni, hogy megkérdezzék azt, hogy doktor úr, akkor mi az, amit még csinál, mert látszik rajta, hogy nem csak egy orvos, hanem valami van a háttérben. És akkor, hogyha élnek azzal lehetőséggel, már pedig van erre gyakorlat, hogy megkérdezik, hogy most mit csinál igazából a doktor úr, mert hogy mögötte látszik, hogy van valami tartalom, és akkor ő el tudja mondani, hogy igen, ő lelki segítséget is tud nyújtani. Én pedig hittanár vagyok jelenleg.
Én arra gondoltam, hogy ha civil világi foglalkozása van valakinek, akkor az maximum egy szerzetes közösség úgynevezett harmadrendjéhez csatlakozhat. Itt pedig nálatok ez teljesen.
A harmadrend az arról szól, az is egy karizmához való kapcsolódás, az igazából az családos, illetve világi embereknek szól, akik nem szentelődnek oda a teljes egészében, de kapcsolódni szeretnének a karizmához. A harmadrend igazság szerint azt jelenti, hogy családos hivatása mondjuk adott esetben valakinek, viszont nagyon közel áll a lelkiség, a karizma az ő szívéhez, és így kapcsolódik a lelkiséghez, de éli a családos életét. A mi esetünkben teljes odaszenteltségről van szó, viszont nincs ott a papságnak a rendje.
Sokat beszéltünk a szerzetes közösségről, viszont érintőlegesen csak arról, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a közösségről. Mi az, amit szívesen megosztanál a rádióhallgatókkal, azon túl, hogy már említetted azt, hogy a szüleid egy nagyon komoly háttérrel segítettek téged abban, hogy felismerd a Jóistennek a meghívását?
Amit rólam tudni kell, hogy én római katolikus általános iskolába, görögbe, de római katolikus gimnáziumban voltam, ott tanultam, és ott is érettségiztem, és már az érettséginél éreztem azt a hívást, hogy az Isten felé kell mennem, és azt gondoltam, hogy ezt egy ilyen hittanár szakkal letudhatom, úgymond, bocsánat a kifejezésért, de hogy éreztem ezt a vágyat, hogy szolgáljak, és azt gondoltam, hogy ez elég a Jóistennek. Hát nem így történt, mint a mellékelt ábra mutatja. Az Isten teljes oda szenteltségre hívott, és ezt úgy közölte velem, hogy volt egy gyónás, ahol történt egy megérintettségem az Istentől. A gyónásban egész egyszerűen általában a gyónásban azzal van elfoglalva az ember, hogy bűnös vagyok, bűnös vagyok, bűnös vagyok, az Isten pedig azzal van elfoglalva, hogy ezt már elvettem, akkor beszéljünk a jövődről. Ez nem létezik. Ez nem tudom, miről beszélsz, de akkor próbáljunk meg arról beszélni, mit szeretnél jövőben csinálni. Mert fel vagy oldozva, nem sokára fel leszel oldozva, hogy mit szeretnél csinálni, mit akarsz kezdeni az életeddel, és egyszerűen bekérdezett a gyóntató pap szájával, bekérdezett az Isten, hogy és nem akarsz szerzetes lenni. Ez engem úgy mélybe vágott, hogy azzal vagyok elfoglalva, hogy bűnös vagyok, és akkor jön az Isten egy ilyennel, hogy ő komolyan veszi azt, hogy az a bűn nem létezik a gyónásban, hogy ő megbocsájtotta, hogy ezt elvette. És ez a megdöbbenés bennem azt az érzést keltette, hogy na, ennek az Istennek érdemes odaadni az életemet, ennek az Istennek érdemes odaszentelni magamat, mert ő komolyan gondolja, amit mond. Komolyan gondolja azt, hogy elvette a bűnömet, komolyan gondolja azt, hogy nem szolgáljának mond engem, hanem barátjának, és komolyan gondolja azt, amikor engem azt mondja, hogy gyere szerzetesnek. És elkezdtem keresni közösséget, és hát ez állt az én szívemhez a legközelebb, ennek a közösségnek a karizmája.
Mi vonzott ebben a közösségben? Azért rengeteg szerzetes közösség van.
Igen, és végig is jártam elég sok közösséget. Voltam a Ferenceseknél, a Pasaréten. Van egy kedves barátom, a Benjamin testvér, aki meghívott oda. Ott is voltam. Voltam a jezsuitáknál is, így betekintésen, domonkosoknál, tehát ismerem az ő közösségüket. Egész egyszerűen szerintem ez úgy működik, ez a karizmának a kiválasztása, mint a tanítványoknak a kiválasztása. Ha Jézus jön, és ő mondja azt, hogy gyere és kövess engem, és ebben a közösségben kövess engem. Nem lehet ezt igazán megmagyarázni. Akkor lehetne megmagyarázni ezt, hogyha egy szerelmes pártól megkérdeznénk, hogy miért pont őt választottad, és azt mondaná, hogy mert őt választottam. Kész, nem tudom megmagyarázni, mert hogy őt kellett választani. És mi az, hogy kellett? Ez a kellett szó, ez Isten. Tehát, hogy a szerelemben is úgy működik az én meggyőződésem szerint, és szerintem a keresztények meggyőződése szerint is, hogy az Isten jelöli ki ezt a másik embert másik számára. Ő mondja azt, hogy teremtettem egy embert, aki mellettet kell, hogy legyen, és erről szól a házasság. És visszatérve az én hivatásomra, azt gondolom, hogy az Isten ugyanígy volt, hogy azt mondta, hogy ebben találod meg a te üdvösségedet. És ezt nem nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért választja az ember ezt. Mert nincs más választása, olyan értelemben, a jó értelemben nincs más választása, hogy egyszerűen ez a letaglózottság, ez a megérintettség nem hagy más utat, mint az odaszenteltséget. Amit én így fogalmaztam meg az előbb, hogy az Isten megérintett a gyóntatópap szája által, vagy a gyóntatópap által, ez a megérintettség engem arra késztetett, hogy akkor ennek az Istennek, aki így érintett meg, annak odaszenteljem magam. És ez a kellett szó, hogy őt kellett követnem, ez ugyanaz szerintem, amit mondtam, hogy az apostoloknak is kellett követni Jézust. És számomra mindig megdöbbentő volt az, hogy oda megy Péterhez is, ott halásznak, és azt mondja, hogy gyere és kövess engem, és ő szó nélkül követi. És nem azt mondja, nem kérdezi meg, hogy hova, most miért, és most hova megyünk, vagy mi az, hogy kövess, hova megyünk, vagy egyáltalán most ki vagy te, vagy nem, megy és követi szó nélkül. És ez azért van, mert ott Péternek is van egy megérintettsége, hogy ő az, akit érdemes követni, sőt, követnem kell. És a kell szó itt, ez a megérintettséget jelenti.
Ami leginkább itt motoszkál a fejemben, az pont ez a megérintettség, hogy vajon ma egy fiatal, ugye arról nem volt szó, hogy sok-e kevés az, hogy hárman vagytok ebben a közösségben, így 10 év után, de hogy minden közösség nyitott. Csak hogy ma egy fiatal, mint ahogy te is itt vagy fiatalként, hogy mi kell ahhoz, hogy ebben a hihetetlen kaotikus, meg zajos világban egyszerűen nyitottá tudjon válni, meg tudja hallani azt, aki a legnagyobb csendben próbál megszólítani bennünket.
A csend. Nem tudjuk megkímélni, nem lehet megkímélni magunkat attól, hogy kitegyünk magunkat annak, hogy csöndben legyünk. Tehát, hogy nem lehet a világban megtalálni az Istent, én azt gondolom. Abban a fajta világban, amit te mondtál ebben a zajban, muszáj kivonulni, itt-ott ki kell szakadnunk ebből, mert nem ebben a világban valók vagyunk. Olyan értelemben, hogy ugye ide születtünk, itt vagyunk, de hogy mi úgymond átutazók vagyunk. És ez úgy nyilvánul meg, hogy ki kell vonulnunk párszor, nem az egész életünkben feltétlen, hanem egyszer-kétszer, egy lelki gyakorlatra, és erre való az a lelki gyakorlat is, amit most meghirdettünk, hogy kiszakadni a világba, és megkérdezz Istent, hogy Uram, te mit akarsz az én életemben? Akkor is, ha megvan a hivatásom, akkor is, ha nincs. Ha nincs meg, akkor a hivatásomról kérdezem meg. Ha pedig, hogyha megvan, akkor arra, hogy a hivatásomon belül mi az, amit következő lépés kell, hogy legyen. Mert onnantól kezdve, hogy megvan a hivatásom, nem áll meg a történet, sőt, ott kezdődik el. Tehát, hogy a csönd, és rá kell kényszeríteni magunkat itt-ott. Szerzetesként is ezt élem meg, hogy rá kell kényszeríteni magunkat, hogy csöndben legyünk. Mert ez a világ a zajban megnehezíti azt, hogy csöndben legyünk. És ez csak úgy lehet, hogy tudatosítani azt, hogy az életemben kell, hogy csönd legyen, mert abban a pillanatban, hogy van csend, abban a pillanatban kiteszem magam annak, hogy Isten belépjen az életembe, és érdemes kitenni magam ennek.
Hogyha én most csendet teremtek, hogy én egy fél óra alatt is annyi mindenről lemaradok, ha nem kapcsolok tévét, vagy telefont, vagy internetet, vagy bármit. Én nem akarok lemaradni semmiről, amit ez a világ ad.
Igen, ez egy kísértés. Szerintem ez az okostelefon és a médiának, a közösségi médiának a alap problémája nem azzal van baj, hogy időt veszel. Még azzal sincs baj, hogy amit látunk, hogy leül valaki és nyomkodja a telefont és el van magával. A probléma ott kezdődik szerintem, hogy azt az érzést kelti, hogy ő neki mindennel azonnal tisztában kell lennie, azonnal mindenről tudnia kell, és mindent, tehát hogyha ez nincs meg, ez az állandó készenlét, akkor lemarad valamire. De igazából miről maradunk le? Tehát mondjuk az Instagram esetében videókról, ami igazából nem ad nekem semmit, hírekről, ami hát ha nem tudok, akkor nem tudok. Messenger esetében olyan üzenetekről, amit egy óra múlva is el tudok olvasni, és ugyanúgy aktuális lesz. Tehát, hogy mi az, ami hogyha most leteszem egy fél órára a telefont, ami igazából engem megfoszt, az a csönd megfoszt tényleg valamit? Szerintem nem. És ez egy alapkísértés, tehát nem mondom azt, hogy engem nem kerít hatalmába itt-ott, és ezért mondtam a kényszerít szót, rá kell kényszeríteni magunkat erre, mert ez a kísértés, hogy mindig azonnal készen kell lennie a hírre az embernek, és azonnal be kell fogadni, és mindent el kell olvasni azonnal, és üzenetet be kell fogadni. Ez ott van az emberben, bennem is ott van, de rá kell kényszeríteni magunkat erre, hogy csak az Isten számára lenni. És ez talán a mai világban nekünk még nehezebb a helyzetünk szerzeteseknek, hiszen a szerzetesség arról szól igazából, hogy mi egy folyamatos befogadó közeg vagyunk az Isten szavára. Arra, hogy mi az, amit ő akar nekünk adni, és általunk a világnak. És hogy az Isten számára folyamatosan jelen lenni, és ez azért nehéz, pont amit te mondtál, hogy minket is megkísért az, hogy itt van az okostelefon a kezünkben, és azonnal minden üzenetet el kell olvasni, azonnal minden hírt el kell olvasni. Nem kell.
Itt beszélgetünk az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat alkalmával. Te hanyadik alkalommal veszel részt? Mi az, ami ide vonz? Jöttetek, a közösség mind három tagja itt van. Pusztán csak szeretnétek magatokat itt megmutatni, vagy lelkileg is ad valamit ez a találkozó?
Nem tudom megmondani, hogy hanyadik alkalommal vagyunk itt. Közösségileg szerintem ötödik. Egyrészt a mi célunk az, hogy kicsit a találkozónak a mondani valójában részt vegyünk, olyan értelemben, hogy mi résztvevőként itt legyünk, és utána abba tegyünk bele valamit. Most például a mostani idei alkalommal mi egy három elmélkedéses imádsággal készültünk, ami arról szól, hogy ha Jézus kopogtat az ajtónkon, akkor legyünk készen, hogy kinyissuk. Jézus kopogtat, és ez a mi reménységünk. És a remény nem csal meg, ugye ez a idei jubileumi évnek a jelmondata, és ennek kapcsán, tehát ebbe belekapcsolódva szeretnénk egy kicsit bővíteni a programokat, és magunkra is beszélni, hogyha kérdeznek. Aki szeretne minket megtalálni, az Pócs Petriben tudja elsősorban megtalálni személyesen, mi ennek a hívei vagyunk. Szívesen várunk mindenkit oda a lelki gyakorlatokra, illetve akár személyes találkozásokra. Ott szoktunk megtalálhatók lenni, illetve Instagramon és Facebookon is fent vagyunk a Viennai Testvérek oldal néven, illetve e-mail címünk az a testverek, tehát testvérek ékezetek nélkül, kukac.keti.hu.
Bálint testvérrel, a Viennai Testvérek a Tisztuló Lelkekért közösség egyik tagjával beszélgettünk. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.